Kevesen leszünk, de ahogyan imaóra után bejöttek a gyerekek, egyből egy jó kis tömegnek a érzése lett, és nagyon örülök, hogy most is sokan vagyunk. Azt gondolom, hogy a hitben el kell mélyülnünk, és azután, ha ez megtörténik, és sugárzódik az életünkbe is a hitben járásunk, akkor várhatjuk azt, hogy mások is felfigyelnek erre, és mások is vágynak rá, hogy többen is leszünk. Nem először sok emberre kell vágyni, és azután majd a többi, mert ez a sokaság, hogyha csak egy vallásos verseny, akkor nem sokat ér. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönöm azt, hogy itt vagyunk előtted, itt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy te ilyenkor jelen vagy közöttünk. Kérlek, szólj hozzánk, érints meg bennünket, és indíts bennünket a te utadon járni. Amen. Alapigénk a Máté evangéliumának 5. részéből való. Elfelejtettem megtörölni a szemüveget rendesen, de nem is érdekes annyira. Így aztán néha homályosan látok. Az 5. fejezetből a 3. verstől a 12. versig, amit olyan címszóval láttak el, hogy a boldog mondások. Így szól az ige. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szegények, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettek. Boldogok az irgalmasak, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket. Mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek élnek, éltek. Hát ki ne akarna boldog lenni? Ezt nyilván kimondatlanul is mindenkinek a vágya. Talán minden másnál jobban vágyunk erre, és mindenféle dologban keressük azt, hogy boldogok legyünk. Még Jézus korában is így volt ez. A felolvasott igénkkel kezdődik a hegyi beszéd. Akkor, amikor Jézus a keresztelkedése után a pusztába került, és megkísértetett az ördögtől, a sátántól, utána elkezdett tanítani, elkezdte a szolgálatát, és ennek a szolgálatnak az elején kiválasztotta a 12 tanítványát. És a tanítványok felé az első szolgálata volt a hegyi beszéd. Annak is az elején találjuk a boldog mondásokat. Rögtön a legfontosabb kérdésre tér rá, az emberi életnek a legfőbb törekvésére, hogy lehessünk boldogok. Mert hogyha ez a cél előttünk egy járható utat jelent, akkor van bennünk egy olyan tápláló erő, amelyik a nehézségeken átsegít bennünket. Mert tudjuk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Ahogyan a tanítványokat magához hívta, nagyon sok helyről az emberek, farizeusok, szegények, halászok, szerencsétlen emberek, betegek tömegestül jöttek, gyűltek oda hozzá. Nagyon vonzó volt számukra az a különös világ, amit Jézus szavai adtak. Más volt, mint amit addig hallottak. És vonzotta az embereket Jeruzsálemtől, Júdától, Galileján keresztül. És ő elsősorban tanítványoknak akart, hiszen akkor hívta el őket alapvető útmutatást adni. És az emberek pedig csak gyűltek és sokasodtak körülöttük. Fölmentek hegyre, valami magaslatot lehet elképzelni. A síkságon nem volt elég hely, volt, csak nem tudtak úgy elhelyezkedni, hogy mindannyian lássák a tanítómesterüket. És szólt az emberekhez. Egészen másról beszélt, mint amit az emberek gondoltak, mint amit gyerekkoruktól kezdve hallottak, hogy mi ad nekik boldogságot. Almási Tibor szerint a magyarul fordított, magyarra fordított boldog, ez nem fedi egészen azt, amit a görög nyelvbe a... Mindjárt mondom ezt a szót, ami görögbe van. Ez ugyanis áldottnak fordítható inkább, spanyolba így is van fordítva, írja Almási Tibor. Kettős jelentése van, és ez a jelentése fedi inkább, hogy áldott, olyan állapot, ami Istentől áldott. Nem egészen ugyanaz, mint a boldog, amit az emberek így a hétköznapi szóhasználatban boldognak neveznek. Mert hát mi is a boldogság? Az emberek erre választ adnak, és hát sokan, mindenki egy kicsit talán másképpen ad erre választ. És leginkább arra gondolnak az emberek ilyenkor, hogy hát a külső körülmények olyan jó együttállása, amikor az ember ennek ez a jó állapota, amikor minden megfelelő, van elég pénz, autó, ház, szép család és nyugalmas, békés élet, ha ez állandósul, akkor azt mondjuk, hogy boldog, az ember boldog. És valahogy, amikor itt elolvastuk itt a boldog mondásokat, akkor Jézus egész más mond. Kik a boldogok? Szegények. Ez pont az ellentéte. Akik a boldogok, akik sírnak. Akkor akik szelidek. Hát azt ugye a világ gyenge embernek tartja inkább, hogy oda úgy lehet irányítani, ahogyan akarják. Tehát más a világ szerinti boldogság. Talán annyit még kellene hangsúlyozni, hogy ez a ahogy olvastuk, hogy a lelki szegények. Ebben azért benne van az is, hogy ez a szegény szó, ez igazából itt mást jelent, mint a mi értelmezésünkben. Itt is kettős jelentéssel találkozunk. Az egyik jelentés szerint az a szegény ember, aki a kétkezi munkájából él. És rá van utalva, hogy a kenyerét napról napra megkeresse, mert különben nem tudna megélni. Tehát nem gazdag, így is lehetne mondani. De amelyik értelemben itt a szegény, az más. Ez a görögben a dokhoz kifejezés, és ennek a jelentése az, hogy koldus szegény. Hát ez még jobban meglepő, boldogok, akik koldus szegények. Tehát semmiük nincs. Mondjuk ilyenek lennénk, ha kirabolnának bennünket, elvinnének mindent, és nem volna semmink. Legtöbbször ilyenkor az ember borzasztó szomorú lenne, nem pedig boldog. Tehát miért boldog a koldus szegény ember? Olyan szegényről van szó, aki nem képes maga munkájából megélni, vagy nem tud dolgozni, vagy nincs munkája, vagy valami oknál fogva képtelen ezt önmagától előállítani, mások kegyelmére van szorulva. Ezt az ember igyekszik elkerülni, de ezt a szorongatott állapotot hívja Jézus boldog állapotnak. Úgy olvastuk ugye, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Hát, ugye ez már egy olyan különös dolog, ilyen mondatoktól azt tudom elképzelni, hogy ugye sokaságból jó páran úgy szépen eloldalogtak. Hát ki akar ilyet hallani, nem akarok szegény lenni. De tudjuk mindannyian, mert sokat ismertek ezek a boldog mondások, sokat hallhattuk. És az igazi jelentés nyilván ott van benne, de valahogy a sorok közé van rejtve. Tehát kik is a boldogok? Hogy az emberek szerint kik a boldogok, azt úgy az előbb így mondtam, az az állapot, amikor minden olyan szélcsendes időszak. Gyakorlatban azért, amikor ezt tapasztaljuk, akkor utólag visszatekintve erre, mégse érezzük azt, hogy ez az, amire annyira vágyunk ellene. Azt mondják a közszájon forgó mondás szerint, hogy hát a pénz nem boldogít, de jó, ha van. És ugye el is fogadják ezt az igazságot, pedig ez fél igazság, teljes hazugság, mert azt fejezi ki, hogy hát igen, hogy a pénz az azért kell a boldogsághoz. Tehát egy szükséges, nem is elégséges feltétel, de szükséges. Pedig igazából a Biblia számunkra pont azt mondja mindenféle példákon keresztül, hogy még csak nem is szükséges. Sőt, azt mondja, hogy akadály. Tehát, hogyha valakinek sok pénze van, vagy van pénze, akkor az ilyen értelemben mit jelent az, hogy van pénze? Tehát van pénze azon kívül, hogy az ő saját megélhetése, élete fenntartásán kívül is. Tehát ha nincs akkor nincs abban a rászorult állapotban, mint ez a misszionárius, akiről hallottunk a imaórán, akkor az a boldogság akadályává válik. A vagyon legtöbbször együtt jár a lélek gyötrelmével. Könnyen elválaszt Istentől. Nem lehet mindkettőhöz ragaszkodni. Nyilván ismerjük, egyet kell lapoznunk, csak azt a gyerekek által is sokat tanult aranymondást. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyik egy gyűlöli, hogy is van ez gyerekek, vagy a másikat azt is gyűlöli. Szereti. Tehát a másikat szereti. Vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát nem lehet mindkettőhöz ragaszkodni. A boldogságról egyértelműen ír az ige. Tehát erről, amit igazából áldott állapotnak lehetne fordítani. Amit felsoroltunk, azok ugye az úgynevezett boldog mondások, lelki szegényekkel kezdtük, akik keresik Istent, és nyomorultnak érzik magukat az Úr nélkül. Azért lelki szegények. Ez a szegény, nyomorult állapotuk szorítja őket oda, hogy Istenhez közeledjenek. Enélkül nem fordulnának Istenhez. Kell ez az állapot. Isten tudja, eszköznek használja a nyomorúságot arra, hogy ő hozzá közeledjen az ember. Az ember leginkább arra hajlandó, hogyha sok pénze van, vagy nyugodt állapotban van, hogy akkor Istenhez nem közeledik, megvan Isten nélkül is. Tehát olyan emberekről van szó, akik vágynak az Úrral való közösségre, akik jónak, igaznak tartják magukat, olyanok, mint a farizeusok. Azok nem keresik Istent, nekik nem hiányzik az Úr kegyelme. Akinek a szívét Isten lelke meggyőzi arról, hogy ők bűnös állapotban vannak, azok nyomorultnak érzik magukat. Azoknak a lelke feszültség alatt van. És ez az első lépcső, tehát elveszettnek érzik magukat. Ez az első lépcső a megtérés felé. Tehát boldog ember az, mert már egy lépést tett arra, hogy Isten őt megragadja, és hallgatott az Úr szavára, és az első lépést megtette. Hát ez egy boldog dolog. Mindegy, milyen állapotban van, hogy mennyire elveszett, mi történt vele, milyen tragédiák övezik az életét, de ez a nyomorúság őt arra indította, hogy Isten felé forduljon. Ettől boldog az ember. Azért boldog, mert Isten számára már használható, kezelhető emberré válik. Ahogy a vámszedő imádkozott, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Ezek az emberek boldogok, mert a bűnbánatra Isten mindig válaszol. A bűnbánó szívre Isten a kegyelmét kiárasztja. Jézus váltságára való tekintettel megszabadít a bűnfogságától. Ezt már Isten végzi el az embernek a lelkében és a szívébe. És ez örömmel tölti el az embert. És itt a boldogságnak az a fogalma is bejön, hogy az ember örül. De egész másnak örül, mint amit a többi ember csak nézi. Minek örül ez? Mi van már vele? És el tudja mondani, hogy minek örül. Ez a valódi és megmaradó boldogság, mert az a boldogság, hogy most van pénzem, az úgy is elvész. A rozsda és a moly megemészti. Az, hogy jó társaságban vagyok, vagy valami jó dolgok vesznek körül, elmúlik, mind elmúlik, valamelyik hamarabb, valamelyik később. Olvastam, lehet, hogy Zibányi Józsi bácsinak a könyvébe olvastam, aki együtt volt fogságban egy Oroszországból való hívő emberrel, aki beszélt arról, hogy az ő lánya nem ment férhez. Nem volt, jött hozzájuk kérő, de ő még vágyott volna arra, hogy férhez menjen, de érezte, hogy ez olyan hiába valóság az ő életében, úgy vágyott Isten után, és érezte, hogy ha ez a nem hívő fiúhoz ő férhez megy, akkor ő Istentől biztosan el fog távolodni. És akkor a kályhából ilyen kihűlt hamut kezébe vett, és amikor jött ez a kérő fiú, ezt szorongatta mindig, és azt mondogatta magába, hogy pol és hamu. Tehát mindaz, amit ez boldogságnak kínál az élet, ilyen szempontból, ami Istentől eltávolít, pol és hamu, ideig való, igazi, tartós, maradandó boldogságot, azt Isten tud adni. A bűnbánó szívre Isten kegyelme kiárad, és ez a kegyelem azt eredményezi, hogy az ember szabadnak érzi magát. Isten gyermekének érzi magát, és nem terhelik le azok a bűnök, amik egyébként nyomasztják, és erőt kap arra, hogy például ez a lány is meg tudta tagadni azt, ami egyébként test szerint, meg a szíve szerint úgy vágyott is volna arra, hogy házasságot kössön ezzel a világi, igenis gazdag fiúval, de inkább választotta azt, hogy por és hamu, mert ő Istentől kapott boldogságot akart, nem pedig a világtól jövőt. Tehát a megtérések mindig így kezdődnek, ezzel az áldott állapottal, hogy az emberek bűnt vallanak, beismerik azt, hogy hogy éltek, mire vágynak, hogy ez mennyire nem tiszta dolog. Olvasok ezután a második boldog mondást, a Máté 5-4-et. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A síró embert a világ ritkán nevezi boldognak, mert tudjuk azt, hogy miért szoktunk sírni, ha valami nyomorúság ér bennünket. Nem csak nagy dologra, még kis dolgokért is szoktunk sírni, hát még nagy dolgokért. Jogos ez, az ember érzelmeinek egy kifejezési módja. Bánkódást önmagában nem tesz boldoggá. Tehát, ha valami miatt bánkódik az ember, valaki meghal, vagy valaminek a hiánya, elvesztése miatt bánkódik az ember, itt arról a sírásról van szó, amikor az ember a saját, vagy mások, vagy a világ bűnei miatt sír. Mert látja a saját menthetetlen állapotát, hogy igen, én ilyen vagyok, már megint ezt követtem el, és nem tudok ebből szabadulni, nem tudok ebből kilépni. Ez egy tehetetlen állapot, és az ember ebben Istenhez fordul, és az ember kétségbeesésében sírva fakad. Sírva fakadhat azért is, mert a világ ilyen. Mert amikor valaki becsületes és becsapják, akkor sírhat. Azért, hogy engem becsaptak, a veszteség miatt is sírhat, de nem erről a sírásról van szó, hanem arról, hogy ez a szerencsétlen ember azt hiszi, hogy most sokat nyert, vagy jó állap. Pedig ő a szegény és nyomorult, mert mondjuk lopott akkor, hogy ilyen a világ, hogy ezt tartja erénynek, erre törekszik, hogy a bűn fogságában van a világ. Ez elkeserítő, ez borzasztó. És Istentől jövő jó hír meg se érinti az embereket. Bolondságnak tartják, és azon kívül valami elavult mesebeszédnek. És a szenvedés akár betegség miatt, akár lelki okok miatt, tehát sírásra késztet bennünket, ezek a megpróbáltatások közelebb visznek Istenhez, és áldásunkra szolgálnak. Nem mindig van ez így, hogy egy síró ember Isten felé fordul, van, amikor Istentől éppen, hogy elfordul. De Istennek ez a leghathatósabb eszköze ahhoz, hogy jelenlétére és arra fölhívja a figyelmet, hogy én vagyok az egyetlen segítség, azért hoztalak ilyen nyomorult helyzetbe, hogy lásd meg, hogy készen állok, hogy téged kiemeljenek ebből a nyomorult állapotból. De az ember rendületlenül és hajthatatlanul keresi azt más utakat. Nem Istent, hanem minden más utat kipróbál, sokat szorra is, és újra. Vannak olyan beteg emberek, akik hát menthetetlenek, mégse keresik Istent. Mindent kipróbálnak, és újra-újra elmennek Isten kegyelme mellett, tehát mintha hályog lenne a szemükön. Tehát ezek az állapotok, amik sírásra késztetnek bennünket, szenvedések Isten kezébe olyan metszőkések, amelyek formálják a jellemünket. A bűnbánatnak a keserűsége még arra is jó, hogy ez a szenvedés előhozza az ember jellemének a valódiságát. Tehát az, hogy mi lakik az én szemben, az ember nem látja önmagát, ő borzalmas nehezen látja meg az ember önmagát maga valóságába. Másokban még úgy, ahogy meg tudja látni az ember, szívesen is beszél másokról mindenki, mások jellemhibáiról, meg különösen a sajátjáról nehezen, és mentegeti az ember magát. De a szenvedés kihozza ezeket a jellemhibákat is, és a jellemünknek a igaz valóságát, hogy magunkat úgy lássuk, ahogy Isten lát bennünket. Tehát erre is jó az, hogy Isten belevéz bennünket olyan helyzetbe, amelyben sírni vagyunk kénytelenek. Aztán olvassuk a Márki 5-ben a következő mondást. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Olvassuk. A szelid természet, tehát erről már szó is volt, nem különösebben vonzó az emberek számára. Ha nagyon kívánatos lenne, sokkal több szelid ember lenne. Azt gondolják, hogy akik szelidek, azokat félreállítják, azoknak az érdekei nem érvényesülnek, inkább érdemes harcosnak lenni, kikönyökölni azt, ami az én igazam, vagy amit én úgy gondolok, akkor is, hogyha esetleg ez mások kárára, rovására megy. Régen is így volt, ma is így van. Jézus mégis olyan erénynek számítja, amely alkalmassá tesz bennünket Isten országára. A szelídséget, a Krisztussal való kapcsolat azokban is ki tudja alakítani, akik korábban indulatosak voltak. Ilyen bizonyságtételeket hallunk, hogy indulatos emberből például ott volt Mózes. Már én pontosan nem is tudom idézni, csak úgy bennem van, hogy ő volt a világ legalázatosabb, legszelidebb embere. Közben pedig alaptermészete szerint egy indulatos ember volt, amikor például megölte az egyiptomit. És ez az indulatos természete Isten kezébe megváltozott. Tehát ki tudja alakítani Isten a saját természetét. Ezt olvassuk a János 17:4-ben. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát. Megtagadom magam, de ez nem azt jelenti, hogy akkor semmi nincs, hanem helyébe kerül az én magam, az én saját természetem helyébe, Jézus természete. Vagy a Máté 11:29-ben ezt olvassuk. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. A szelíd ember háttérbe tudja szorítani az önzőjényét. Nem akar mindig előtérbe kerülni. Képes elfogadni alávetett helyzetét. Lelkében nyugalom és békesség van. Ezt nem tudja az ember magától elintézni, hogy ez így legyen, mert akkor csak a harag felhalmozódna az emberbe, utána végül mégiscsak kibukna az emberből, de ez a békesség Istentől van. Ezért állandó, nem olyan, hogy lent-fönt csapong. A romlott emberi természet mindig vitatkozik, neki mindig igaza van, de soha nem boldog. Az embernek ez sajnos a örökölt bűnös természete. Ezeknek a bondásoknak van egy tulajdonsága, az, hogy van egy jelenbeli része, és van egy jövőbeli része. A szelidek öröklik a földet. Boldogok a szelidek, tehát, hogyha valaki szelid, akkor majd a jövőben ő örökli a földet. Tehát azt az új földet és új eget, vagy pedig már itt az életben is. Tehát egy új föld kezdődik a hívő ember életébe. Vagy arra is lehet gondolni, hogy amikor Jézus visszajön a 1000 éves birodalmát megalakítja, akkor ennek az új földnek a lakói lehetnek ezek az emberek, akik szelidek. Tehát van egy ilyen kapcsolat, már akár az előbbinél is, hogy akik sírnak, azok megvigasztaltatnak. Tehát hogyha van... Ha valaki jelenben sír az elveszett állapota miatt, az majd valamikor megvigasztaltatik. És ez a megvigasztalás, ez lehet, hogy soká fog bekövetkezni. De lehet, hogy olyan hamar fog bekövetkezni, mint ahogyan Dávid mondta, hogy kérte az Urat, és adta az Úr. Micsoda megtapasztalás. A bizonyságtételek jelentős része erről szól. Kértem az Úrtól, és az Úr megadta. És van, amikor ez a dolog ez elhúzódik, és akkor nagyon is kitartással tud nevelni Isten, hogy ugye mikor, hát szelídnek lenni, ugye, de az akkor hogy örökli a földet, ugye az azt jelenti, hogy majd ugyan most háttérbe kerülök, meg háttérbe szorítanak, de majd valamikor az enyém lesz a földnek a teljessége, vagy minden alkotása, amit Isten elvégzett a teremtésbe. De hát ez vagy bekövetkezik rögtön, vagy nem. Ez Istenre van bízva. A boldog mondások közül az első és az utolsó az, amelyik nem ilyen múlt és jövőnek az összekapcsolásából áll, hanem jelen idejű. Például az első, ugye boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa, hogy jelen időben van, aki keresi Istent, az már boldog. Nem valamikor majd boldog lesz, hanem a hívő ember az már a mennyei valóságnak a megtapasztalásába él. Volt egy ilyen tapasztalatom egyszer, hogy ez a szelídséggel kapcsolatban, hogy akkor még autóztam, meg már 10 éve, és akkor lámpánál jutott eszembe, hogy de rossz sávba jövök. Akkor gyorsan bevágtam a másik sávba, de ott nagyon fékezni kellett mögöttem egy autónak. Hát aztán jól mentem tovább, aztán egyenesen, és az az autó, ez látom, jön utánam nagyon, és én is siettem, de ő még jobban igyekezett, és elében vágott, és megállt. És szinte az útba keresztbe állt meg, hogy nekem is meg kellett állni. Valószínűleg visszaadta ezt a dolgot, hogy akkor így. És akkor mondta, jött, kiszállt a sofőr, és azt mondta, hogy ő üvegárukat szállít, és drága, értékes üvegeket, és hogyha most ezek tönkre mentek meg, mit tudom én, nagyon elkezdett szívni, hogy hogy lehet ilyen, hogy egyáltalán jogosítványa, hogy lehet egy ilyen embernek. Ezt hallgattam, és akkor hát bocsánatot kértem tőle, és hát mondtam, hogy hát jó, hát ahogy tudom, majd hát megtérítem, ha kára származott, és mert mondtam, megyek, megnézem, mert ilyen zárt furgon volt, hogy milyen kár lett azzal, hogy ő erősen fékezett. Megnézte, hát semmi nem tört össze. Hát ugyan belül örült, hogy na jó, hát akkor ezt megúsztam, de azt tudom, azt látom, hogy a szelítség, Isten válasza az, nem az volt, hogy nem tört össze semmi, hanem az, hogy normális kommunikációba tudtunk elválni. És látta ez az ember, hogy én nem visszatromfolok, meg visszavágok, hogy de hát nincs is semmi kára, mit pattog itt nekem, miért maga is elében vágott, én is, ha nem figyelek, belé szaladok, meg mit tudom én, mondhattam volna én is a magamét, de a szelídség az emberekből legtöbbször hiányzik. Amikor jogosnak érzik az indulatukat, akkor is érdemes visszafogottnak lenni, mert ennek Isten áldása van ezen. És hát ugye maga Jézus a örök példa előttünk. Földi élete során támadták, megkínozták, keresztre feszítették, ő mégis így szólt. János 8.29-ben ezt olvassuk. Aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Abba az állapotában, amikor Jézust elfogták, megkorbácsolták, ő azt mondta, hogy az Atya velem van. Mi is ezt éreztetjük, ha méltatlanul szenvedünk. Én már többször elmondtam, de én rám volt nagyobb hatással, mikor egy gyerek megmenekült az osztálytársai zaklatása elől. Olyan látványosan menekült meg, hogy én magam csodálkoztam. Úgy szekálták azt a szerencsétlen, mondom így szerencsétlen, egyébként jó tanuló leánykát, hogy el akarta hagyni az iskolát az utolsó egy hónapban érettségi előtt. Már ott voltak az igazgatónál, a szülővel, hogy elmennek, nem lehet bírni. A gyerek nem bír, ő minden reggel úgy kell elhozni az iskolába, mert nem akar eljönni, mert szurkálták, piszkálták, szívták, nem. Mondtam azt, és akkor megtudtam, hogy tanárok is tudták, osztályfőnök is beszéltek, az osztályjal semmi nem használt. Kiutálták ezt a gyereket. Hát úgy megvolt ennek az oka, hogy ő volt a jó tanuló, ugye a pedálos, és akkor a többieknek ez nem tetszett, hogy ilyen, és akkor Mert tudtam, hogy hívő. Akkor, amikor ott volt az édesanyja, és akkor ott látom, hogy beszélget a gyerekkel, és akkor látom, hogy hallom, hogy Istenről, Krisztusról beszélgetnek, és akkor félrehívtam másnap, vagy akkor rögtön. Akkor rögtön aztán, és akkor mondtam neki, hogy ide figyelj, nem téged bántanak, te Isten védelme alatt állsz. Isten kiterjesztette rád védőszárnyát. Te megváltott hívő ember vagy, és nem téged bántanak. Isten elszenvedte ezekért a bűnökért, amit elkövetnek veled szembe, a büntetést. Ez nem kell, hogy rád hasson. Ez akkor is, ha fáj, részese vagy Krisztus szenvedéséből, részt válasz, és ez óriási nagy érdem és megbecsülést érdemel, és arra gondolhatsz, hogy te részt válasz Krisztus szenvedéséből, ő is részt fog vállalni, örömet fog adni a lelkedbe. És nem téged bántanak, hanem nem tetszik nekik az, ami a hívőkben nem szokott tetszeni a világnak. A világnak nem tetszik a példamutató magatartás, a becsületesség, a jóság. A világ az a saját gonoszságát látja meg benne, és az, hogy elítélik, és mondták is neki az osztálytársai, mert nagyra tartja magát, mert azt hiszi, hogy ő a jobb, ő a különb. Pedig csak igazából tiszta szívvel próbált élni, meg megfelelni annak a iskolai elvárásnak. Tehát a világ kiveti, akik követik Krisztust, és mondtam is neki, hogy te boldog ember vagy igazából. Örülj, mert ebbe a szenvedély, erre méltatott Isten, hogy ebben részt vehetsz. Ez a különös, ami miatt ezt egyáltalán elmondtam. Hát nem tudod, még a öltözőbe sem mehet lemenni, eldugták a ruháját, nem tudod felöltözni, ének, és akkor mind a WC-be öltözött át, és úgy ment le az esti órára, meg vissza, eldugta a tartály mögé a ruháját, hogy ne találják meg a többiek. Egy borzasztó állapot lehetett, és akkor két vagy három nap alatt az egész teljesen megváltozott. Tehát elfogadták, és minden rendben volt. Én mondtam neki, hogy adj Istennek egy pár nap esélyt, legalább. Ne iratkozzatok ki, anyukájával is beszéltem. Jó, nehéz, hát jó, jó. Nem én intéztem, Isten intézte el az egészet, hogy minden megváltozott. Abban a pillanatban, mint tudatosult ebbe a gyerekbe, meg a szülőbe, hogy itt mi történik. Hogy itt az a dolog történik, hogy ezt a próbát, ezt Isten engedte meg. És ha helyesen viselkedik a próbában az ember, Isten felé fordul, és hozzá könyörög megoldásért, és Isten erejét kéri, akkor Isten adja az ő erejét. Volt ereje, hogy ha fájt is, belül azt éreztem, hogy nem azt, hogy nem fáj, hanem hogy ez csak egy testi fájdalom, de Isten mégis velem van, és tudott örülni a bántások mellett is. Biztos érezték a többiek, gondolom, így egy pszichológus szemével nézve, hogy hát most már nem húzza föl magát, nem ideges, hanem nyugodt marad, akkor meg minek piszkáljuk. Hát továbbiakban már nem volt érdekes. Tehát addig érdekes az ilyesmi, amíg valaki... Hú, sokáig beszéltem, bocsánat. Még hoztam még egy nagy könyvet is. Ezt így ajánlom, nem veszem elő. Ellen White-nak a Jézus élete, meg vannak, hogy Krisztus példázatai kicsit vékonyabb. Nagyon jó írások. Hát 100 évvel ezelőtt írta, de mintha most írt volna. Hát a Biblia meg milyen régi, és mintha most írt volna. Tehát vonatkozik a mi életünkre is nagyon. Hát nem is tudom végigmondani. Talán csak egy dolgot emelnék ki utoljára végül. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. a tiszta szívűek. Tehát azok a tiszta szívűek, akik nem, tehát osztatlan a szívük. Nem kétfelé vágyok erre is, arra is. Jó, Isten is jó dolgokat mond, Jézus, jó lenne követni. Vágyok a világbeli dolgokra, ugye megosztott szív. A tiszta szív, az egyenes szív, aki elkötelezetten követi Jézust. Úgy akar élni, mint Jézus. Ugyanazokat a dolgokat akarja cselekedni, ugyanolyan formában akar reagálni az élet eseményeire. És ettől boldog, mert tudja, hogy igaza van. Hát ezt mi érezzük, hogyha valamit nem jól csinálunk, a lelkiismeretünk szól, boldogtalanok vagyunk. És azt érezzük, hogy tehát nagyon sok mindent lehetne mondani. Most talán mégse. Pici politikai vetülete is van, amiatt nem mondom. Tehát a boldogság az nem feltétlenül kapcsolódik össze, vagyis inkább azt mondom, egyáltalán nem kapcsolódik össze a fizikai meg a jóléttel, az anyagi jóléttel. Olyan sok döntés van, ami, hát nem csak a politikában, az ember dönt valami mellett, és akkor volt egy olyan dolog, ez talán más, hogy valakit elő akartak léptetni. És több embert is kipróbáltak, és akkor azt mondta a főnök, hogy hát igen, igen, most mit tudom én, milyen vezető lehet, de van itt egy olyan probléma, hogy itt vannak ilyen nem jól számlázott dolgok, hát ezt így másképp kellene értékelni, ezt akkor úgy mégis nem tudom egész pontosan, hogy mi volt ez, vagy nem kellene számlázni, ez csak úgy másik tételbe kerül át, vagy mit tudom én, tehát erre akartak. Na hát ezzel a feltétellel akkor egy lehetséges ez. Kipróbált mindenkit, és akkor hát, hogyha vállalja, akkor lehet, és akkor gondolkodott ez a hívő ember, és azt mondta, hogy hát sajnos így nem tudja vállalni, ő így ebben nem menne bele, de hiába lenne kétszer annyi a fizetése, egyszerűen nem lenne boldog. Azt mondta, hogy maga az egyetlen, aki ezt mondta, úgyhogy magáé az állás. Mert ez volt a próba igazából arra nézve, hogy hát ilyen politikusokat is ki kéne próbálni, mondtam én, de hát én, ez csak egy ilyen dolog, kívánság. Sok mindent lehetne még mondani. Hogyan válaszoljunk tehát, hogy kik a boldogok? Isten nélkül nem lehet boldog az ember, bármilyen gazdag vagy befolyásos, bármilyen külső körülmény is megfelelő az ember életébe, egészséges és egyebeket lehetne sorolni. Isten nélkül nem lehet boldog az ember. Viszont az Úr közelében, a vele való személyes kapcsolat által az ember boldog, békessége van. Bármilyen szegény is, bármilyen nyomorult, bármilyen nyomorék állapotban van. Tehát a hangsúly az igazságon, a békességen és az örömön van. Pál apostol így ír erről a Róma 14:17-ben, mert az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Amen.
Minden Jézusra állnál. Bűneimből megment. Most kormányzó fönn az egész.